élmény, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Először is várjuk a mailback kérdéseket Patreonon, most már elég közel van ez az adás, és már kaptunk pár egészen elképesztően jó kérdést, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. patreon.com/keleten-nyugaton itt tudtok minket támogatni, akár havi $1, és ugye már eleget mondtam ebbe a hónapba, de szeptember 30-ig ez külön előnnyel jár, mert ugye van egy promókódunk a repcity.hu-n a New Year termékekre, New Year a KN, de a Patreonok kaptak egy VIP promókódot, ami az előzővel ellentétben nem 10, hanem 15% kedvezmény biztosít nektek, úgyhogy nézzetek körül. És ma ugye megígértünk két topikot az utolsó csapatunk előtt, amelyik a Utah Jazz lesz, nem hiszem, hogy nagy meglepetést lőttem most le. Ebből a két topikból azt gondolom, hogy az egyikre szánunk sok időt, és nem tudom, lehet, hogy annyira kevés infónk van egyelőre a bostoni szituációval kapcsolatban, hogy talán azt egy kicsit későbbre is halaszthatjuk, hogy az Udoka szituval mi van, mert ez Boston. Szóval az a helyzet, hogy a Fili lenne, vagy a Lakers, akkor veszünk már az utolsó SMS-t is láttuk volna. Itt viszont azért más a helyzet, és nagyon-nagyon kevés infónk van. Ellenben Roger Federer visszavonult, és tudjátok, hogy mindkettőnknek nagy-nagy kedvencünk, és erre szeretnénk szánni egy nagyjából 10-15-öt, majd nyilván akit nem érdekel, az beletekerhet, de tartsatok velünk a róla való elmélkedés, emlékezésnél is, azt kérem, mert hogy egy sporttörténelmi alak vonult vissza, tehát itt azt hiszem, hogy nem lehet elég nagy szavakat használni. Nem arról van szó, hogy visszavonult valaki, aki egyébként a saját sportjában épp kiemelkedő volt, hanem az emberiség sporttörténelmében volt kiemelkedő, és ehhez nyilván nem csak a játéka és a megismételhetetlen játéka járult hozzá, hanem a személyisége is.
Abszolút. Gyorsan az Udoka szitúra reflektálva, nyilván azt már tudjuk, hogy Ime Udoka hatalmas baromságokat csinált, hogy pontosan mit és milyen mértékű baromság, illetve hogy olyan tevékenység, amire nem is a baromság szót használnánk, azt még nem tudjuk, és nyilvánvalóan ezt meg kell várni.
Még meg tudjuk ítélni ezt az egész szitut, mert nagyon durva az egyéves eltiltás.
Így van. Úgyhogy majd még úgyis beszélünk erről. Rogerről már nem fogunk beszélni valószínűleg a podcast alatt, ha csak nem kezdenek el, nem tudom, a gyerekkel játszani majd magas szinten, vagy ő esetleg edzősködésre adja a fejét, azt mondta, hogy a teniszben akar maradni.
Vagy a gyerekei esetleg elkezdenek kosarazni.
Igen, az is lehetséges akár. Tényleg egy hihetetlen ikon döntött úgy, teljesen érthetően és egyébként kiszámíthatóan, hogy szögre akasztja a teniszütőt, a Wilsont, bár ma már lehet, hogy nem Wilson ütővel játszik, ugye amikor pályafutás a csúcsán volt, akkor az egyik kedvenc kinti kommentátorom mindig mondta, hogy úgy nevezte, hogy Wilson Wand, mint Wilson varázspálca, ugye, mert tényleg időnként nem ütőként használta, hanem mint hogyha egy más teljesen más eszköz lett volna, és nem akarok patetikusba átfordulni, de Roger tényleg ezt tette nagyjá, ugye így a pályafutása végére ez a GOAT vita, ami egyébként teniszben nem csak hogy már szenvedés, hanem teljesen toxikus egyébként, tehát hogyha benne vagytok az online beszélgetésekbe, tényleg elképesztően toxikus az, ahogy Djokovic szurkolók, Nadal szurkolók és Federer szurkolók egymással diskurálnak, és hogy konkrétan tényleg nem nyilván nem mindannyian, de nagyon nagy százalékok utálja a másik kettőt, amelyik nem az ő kedvence éppen.
Mindezt úgy, hogy a három játékos jóba van egymással, és hogy Nadal kifejezetten utalt is rá, hogy ezt a mentalitást, ahogy az ellenfeleit kezeli, ezt Federertől tanulta.
Igen, Nadal és Djokovic és Roger és Djokovic kapcsolata picit árnyaltabb, picit összetettebb, mint a Federer és Nadal közötti kapcsolat, ami szintén átment egy hihetetlen evolúción. Én azt gondolom, hogy amilyen riválisai voltak ők egymásnak, és itt tényleg nem véletlen, hogy nem tudunk nem beszélni a másik kettőről sem, amikor Rogerről beszélünk, mert az ő pályafutásuk örökre összefonódik már az ő hármuké, és úgy vonul be a tenisz történelem könyveibe, mint minden idők torony magasan legerősebb érája. Ők hárman külön-külön is minden idők legjobb játékosai, és nyilván így meg az, hogy ők egyben így együtt játszottak a 20 plusz évet, és nagy valószínűséggel Nadal is, és Djokovic is egy 3-4 maximum 5 éven belül visszavonult, tehát mondhatjuk, hogy relatíve nem olyan sokkal ugye Roger után. Itt tényleg ki kell emelni ezt az élet is külön. Így záró gondolatként, hogy egyrészt tényleg ez a GOAT vita szerintem totál toxikus, nehéz is egyébként teniszben megítélni, nyilvánvalóan Nadal és Djokovic is eredményesebb karriert fognak ugye magukének tudni, mint Roger, most már ezt kimondhatjuk, hiszen már most több Grand Slamük van. Rogernek azért vannak olyan rekordjai, amik örökre megmaradnak, például a zsinórban 237 világ elsőként, azt nem fogja megdönteni senki, és ha külön peak időszakot értékelünk, ami ugye teniszben általában ez a 19 vagy 20-21-től egészen 26-ig, én azt gondolom, hogy a 20 és 26 év közötti peak Roger Federer minden idők legjobb játékosa.
Így van.
Az egyértelmű, hogy nem ő lesz a legeredményesebb, mert ugye ez match-up dolog is, és egyébként itt, ha már belemegyünk ebbe, tényleg csak a GOAT vitáról egy utolsó gondolat, hogy ki ismeri ezt a játékot, azt tudja, hogy egészen már 2008-tól, de inkább 2007-től elkezdték iszonyatosan homogenizálni a pályákat. Ez mit jelentett? Ez azt jelentette például, hogy az addig egyik leggyorsabb US Open-t lelassították, a salakot pedig egy nagyon picit felgyorsították, tehát onnantól kezdve a salak nem volt ez a nagyon-nagyon lassú, hanem inkább ez a olyan támadójátékot segítő pályaborítás, ami lehetővé tette azt is, tényleg, hogy ott is azért ne csak ezek a, ha néztetek teniszt, vagy láttatok videókat a 80-as évek végéből, 90-as évekből, akkor tudjátok, hogy milyen iszonyatosan unalmas labdamenetek mentek salakon, és ez az atletizálás ugye megmaradt a 2000-es évek második felére is, vagy a 2010-es évekre is, de onnantól kezdve azért már az erő és a dinamika átjött, az ütőerő és ütődinamika átjött salakon is, és Wimbledon nagyon fontos, a fű összetétele is változott Roger karrierének második felére, és a fű alatti borítás is, tehát a labda, ugye Wimbledon sokáig arról volt híres nyilván, hogy nagyon-nagyon gyors volt, és alig pattant fel a labda, és megcsúszott a fűben a labda.
Ugye mivel ezért volt a szervaröpte játékosoknak a szentélye.
A fű összetétel ezen egyébként nem változtatott olyan sokat, némileg igen, viszont ami sokkal fontosabb volt, hogy a fű réteg alatti réteg lett sokkal keményebb, és azt cserélték ki. Erről a 2008-as év környékén videók is voltak, hogy ugyanabban a szögben megütött labda mennyire másképp száll fel onnantól kezdve, tehát egy sokkal magasabb szögben pattan fel, nem pedig megcsúszik és megy tovább, és ezáltal ugye sokkal nehezebb lekezelni. És a US Open meg egyértelműen sokkal-sokkal lassabb, mint 2004-ben volt például, amikor Roger agyonverte Clayton Hewittot ugye 2-6-0 szettel. Ez mind-mind belejátszott abba, hogy az egyébként tényleg kiváló korszakos egyéniségek, mint Djokovic és Nadal, ezt az úgynevezett all-court teniszt rá tudták erőltetni, nem csak Rogerre, hanem a mezőnyre is. És ezt is bele kell számolni, amikor arról beszélgetünk, hogy ki minden idők legjobbja. Ez nem feltétlenül egy annyira egyszerű kérdés, hogy kinek van a legtöbb címe.
Grand Slam győzelme.
Az NBA-ben sem, mert ha így lenne, akkor azt mondanánk, hogy Bill Russell minden idők legjobbja, és ennek ellenére ugye, vagy ezzel szemben a konszenzus az, hogy Michael Jordan az.
Ehhez hadd csatlakozzak be, már mint nem is a GOAT vitához, csak sőt, inkább leváltva a témát, azt mondanám, hogy függetlenül attól, hogy Roger mennyit nyer, egyébként egészen félelmetes mennyiségű döntője van. Szerintem az NBA-be is szoktuk ezt nézni, tehát itt is nyugodtan nézhetjük, hogy emlékszem még azokra az időkre, amikor az évvégi világbajnokságon gyakorlatilag folyamatosan egyesélyesítette azt a bizonyos versenyt, tehát ő a píkjében, nem is tudom, hogy veszítette az évvégi ilyen 8-as világbajnokságot, ha valaki követi a teniszt, azt tudja, hogy annak az
évvégi... Egy-két, igen, Nálmangyan ellen a bukasélése, de nem volt jellemző valóban. Tehát ott gyakorlatilag minden évben szinte garantáltan ott volt a döntőben legalább, és a többségüket, döntő többségüket meg is nyerte, igen.
Szóval itt azért ő neki a peak időszaka, és egyébként volt két másodvirágzása, én úgy mondanám, ami a 2017-es már nagyon meglepő volt, ha az évszámot nem rontottam el, de amikor ugye sérülésből visszatért, és meg is tudott ő is újulni, de az ő igazán művészi játéka, amelyik hihetetlen szögek kell, nagyon rafkós ütésekkel. Azt mondom, hogy ő agyban is hihetetlen, hogy hol járt, és egyébként nem gondolom, hogy ő taktikailag annyira fegyelmezett volt, mint amennyire tűnt, mert ő szeretett alkotni, és szerintem egyszerűen csak néha ezzel együtt is kihasználta az ellenfele gyengeségeit, de egy olyan abszolút különleges egyveleg volt ez így, amit viszont senki nem tud hozni, és azért sokan szeretjük a sportban is a zseniket, nyilvánvalóan. Azért szeretjük őket, mert néha csak csodálkozni tudunk, hogy ez megtörtént a szemünk láttára, amit most ütött, vagy amit most dobott, stb. Stb. És Rogert már a karrierje elején zseniként apostrofálták, és azt gondolom, hogy az volt a játékban. Ő valóban zseni volt, és hogy áttereljem a témát, azt is el szeretném mondani, hogy ha belegondoltok a minden idők legnagyobb sportolói listán lévő 10-15 ember, legyen az akár hölgy, akár úr, nagy részükről nem mondható el az, hogy mondjuk ne lett volna valami, mint ahogy minden zseninek, van valami tikje, van valami nagyon furcsasága, van Michael Jordan, aki igazából egy hihetetlen tajparaszt volt a körülötte lévőkkel, mindenkivel, akivel versenykedett. És inkább Jordan felé húznak a legtöbben. Ha már itt tartunk, például Djokovic is inkább szerintem egy Jordani karakter. És hogy miért akarom ezt kiemelni? Azért, mert szerintem Roger Federernél jobb ember, ezt nem lehet így kimondani, hanem úgymond nagyobb úri ember, még nem ért fel ilyen magasra. Roger Federernek a személyisége az, ahogy ő a világhoz viszonyul, az ellenfeleihez viszonyul, amilyen közszerepeket vállal, az olyan szintű példa, amire nem tudom, hogy korábban láttunk-e bármilyen esetet a világ legnagyobb sportolóinál, biztos, hogy nagyító alatt kell keresni, és sokan mondják azt, hogy kell ez a kis, hogy is mondjam, csak csibészség, vagy akár nyilván, ha nagyon-nagyon jó vagy, akkor az önbizalmad az egekbe lesz. Ha nagyon-nagyon jó vagy, elképesztő pénz és hírnév árasztja el az életedet, amivel 10-ből 9 ember szinte nem tud mit kezdeni, meg kell vele küzdenie. Mindenki erről álmodik, de a beszámolók alapján ezzel meg kell küzdeni, akármilyen furcsán is hangzik, és most biztos mindenki azt mondja magába, hogy ó, ezzel szívesebben megküzdenék, mint azzal, hogy fizetem ki a gázszámlát. Persze, értelek, kedves hallgató, én csak azt akarom mondani, hogy Rogernek ezzel nem volt semmilyen problémája, sőt, azon nagyon ritka esetek közé tartozik, aki egyáltalán nem veszítette el a személyiségét, egy érett gentleman maradt gyakorlatilag végig, és egy példamutató ember, és azért hangsúlyozom még egyszer, mert elképesztő ritkaság számba megy ez.
Nyilván nem volt hibátlanul sem. Voltak olyan pillanatok meccseken, amikor picit ki...
Vetkőzött magából.
Nagyon picit talán, igen kivetkőzött magából. Nyilván nem olyan szinten, mint mondjuk mások, de záró gondolatként igen, hogy merre tovább innen, hova megy tovább a tenisz. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy egy olyan játékos van, aki kicsit előre hozhatja a Big Three vagy Big Four éra, ugye, hogyha Murray-t beleszámolod, ha Murray-t nem számolod bele. Inkább szerintem ez nagy 3-as éra volt, mint nagy 4-es, de Murray egyébként alul értékelt. Viszont ennek az érának a tényleges végét azt Alcaraz hozhatja előre. Senki más a jelenlegi mezőnyben, én azt gondolom, hogy nem. Itt záró gondolatként, hogy a mostani mezőny, ugye, hogy sokan mondják azt, hogy 2005-től, vagy egészen a 2002-től, mondjuk 2007-ig, 2008-ig, az 5 év az egy gyenge éra volt. Én ezzel alapban sem értek egyet, viszont még ha egyet is értek vele, akkor teljesen egyértelmű viszont, hogy a jelenlegi éra biztos, hogy gyengébb, mint az az éra volt. Jelenleg a teniszben nem azért tud eredményes lenni, ez egyébként valóban szenzációs duó, mert ők pályafutásuk csúcsán vannak még mindig, és ugye szoktak ilyenkor mondani, hogy évről évre jobbak, mint Tom Bradynél is, hogy a 45 éves Brady jobb, mint a 44 éves volt, meg a 44 éves jobb, mint a 43 éves volt. A nagy fenéket, Djokovicnál ugye 2011-es év az abszolút peak, 2011-es Djokovic rommá verné a mai Djokovicot, Nadalnál pedig ugye 2008-2009 a peak, 2008-as, 2009-es Nadal köröket futna a mai Nadal köré, és tényleg rommá verni. Lehet, hogy fejben érettebbek, valamennyivel minimálisan többet tudnak erről a sportról, de ez nem kompenzálja ezt a hihetetlen fizikai különbséget, ami ugye akkor volt jellemző, meg most rájuk. És ezt csak azért mondom záró gondolatként, mert ennek ellenére sem tud senki áttörni. Medvegyev talán ő állt hozzá a legközelebb, de hihetetlen mentális visszaesést mutatott, ahogy elveszítette az idei Australian Open döntőt, az hihetetlen volt.
Igen.
De már igazából a a Nadal elleni US Open döntőt meg kellett van nyernie, hogy amikor 2-2-re egyenlített, és bréklabdai voltak az utolsó szedben. Itt csak azt akarom mondani, hogyha Alcaraz is esetleg azt mutatja, mint Medvegyev, hogy nem tud konzisztensen ez a minden idők egyik legjobb a szinten teniszezni, mert sokan elő tudják húzni ezt a játékot egyébként egy-egy tornára, ugye Wawrinka erre a legjobb példa, akinek az abszolút maximum szintje az talán őszintén minden idők legjobbja. Tehát ahogy ő a három Grand Slam győztes tornáján játszott, az a szint az gyakorlatilag abszolút játszhatatlan. Tehát nem tudsz vele mit csinálni. És ez abszolút ott van Rogerrel, én azt gondolom, mint peak szint. Csak ugye ő még ezt végképp alig tudta elő, relatíve a nagyságokhoz képest alig tudta elővenni. Szóval, hogyha Alcarazon is kiderül ez, akkor bizony ez a Big Free éra még eltartat akár 23-ban és 24-ben is, és ebben az esetben 25-től lenne igazi váltás.
Hát ott és még arról, Zoli, nem is beszéltél, hogy ugye ezt ki is kell bírni. Kibírni azt, hogy 12 éven keresztül minden Grand Slam-et végigbír, igazán Nadal se bírja meg, igazán Federer se bírta. De ők még relatíve sokáig, de ha belegondolunk, hogy Nalbandian vagy Del Potro, akik Wawrinka közeli tehetségek.
Abszolút.
Tehát ők is ilyen szerencsétlen zsenik, akiknek nem bírta el ezt a testük.
Nálbányánál mondjuk az is benne volt, hogy ő nagyon rosszul étkezett, ő nem vette komolyan a fizikai felkészítést, tehát ott ez is benne volt, de amúgy tényleg zseniális játékos volt, tehetség alapján Grand Slam győztesnek kellett volna lennie. Vagy ugye említhetnénk Safint, aki ugyanaz a szint volt, csak ugye belőle azért kijött két Grand Slam győzelem, de ő is rohadt fiatalon visszavonult, és ő igazán nem élvezte a teniszt. Nem szerette azt, ami ahhoz kell, hogy kiemelkedő legyen, és ez Nalbandianra is, és Safira is nagyon igaz volt.
De Potro meg gyakorlatilag a Yao Mingje volt a tenisznek, vagy nem tudom, tehát évente lesérült két évre.
Vagy Alcaraz van most, vagy tényleg senki más, és ez is azért jelzi, hogy tényleg nincs olyan korszakos, kiemelkedő tehetség, aki egyébként lenni szokott teniszben, és kimaradt egy 10-15 év, ugye, amikor Djokovic, Murray és Nadal relatíve nagyjából egy időben feltűnt, utánuk igazán korszakos tehetség, most úgy gondoljuk, hogy Alcaraz az, és egyébként nem volt, tehát itt kimaradt egy hihetetlen generáció, ugye nem véletlenül hívják Generation Useless-nek, tehát lehetetlen, tehetetlen, élhetetlen generáció teniszbe, akik olyan durva, hogy már két generációt is ennek hívnak igazából, tehát van, aki ugye egyértelműen a Dimitrovék, Dimitrov-Nishikori féle generációt, a Berdik féle generációt hívják ennek, Berdik kicsit mondjuk idősebb volt, mint Dimitrov, de hogy nem tudtak soha áttörést csinálni a Grand Slamen, és igen, benne volt a legnagyobb hármas is, ami ugye időnként négyes vagy ötös is volt, akár ugye Murray-vel vagy Wawrinkával, de az is, hogy egyszerűen nem jött egy olyan korszakos tenisztert, csak aki szinte minden érában 10 évente jönni szokott, 10 évente 2-3 ilyen játékos jönni szokott a 90-es években, és ugye Agassi és Sampras voltak ezek a játékosok. Hát, 2000-es években ugye 3 is volt.
Igen, szóval azért végig lehet ezt követni, és most Alcaraz lehet az, de nagyon érdekes megvizsgálni azt, hogy milyen lehet minden idők 3 legjobb teniszezőnek az árnyékában próbálni Grand Slamet nyerni. Szóval egészen elképesztő.
Most még 23-ban még Alcaraznak ezt kell megpróbálnia, mert ugye az Australian Open-en valószínűleg jön vissza Djokovic, egy nyilvánvalóan nagyon éhes, relatíve kipihen Djokovic, meglátjuk, hogy mit csinál, mondjuk addig még a VB is ott lesz. Nadalról én szerintem legalább 4-szer elmondtam, hogy hát már nem, már hiába Garros, hiába nyert 10-et, 11-et, 12-et nem lehet, mert 36 évesen nem, és aztán most ott tart, hogy nem tudom, vagy 13, vagy 14, azt hiszem 13-szoros győztes. Tehát ha 13-szor nyert, akkor megnyerte 14-et is akár a jövőre. Én azt mondanám, hogy a legrosszabb esetőség azok számára, akik várják a következő érát, az az, hogy 23-ban és 24-ben még a 8 Grand Slamből Nadal és Djokovic elvisz 5-öt. Ez a legrosszabb esetőség, és utána már tényleg jön az új éra. Igen, azt már nem tudom elképzelni, hogy 2025-ben nyerjenek Grand Slamet, de a fene se tudja, meglátjuk majd.
Minden esetre, Roger, nagyon szépen köszönjük ezeket az emlékeket, az elmúlt gyakorlatilag 20 évet, és én sose szerettem még ennyire a teniszt, mint az elmúlt 20 évben Roger Federer miatt, és még aki esetleg nem is neki drukkal, hanem akár Nadalnak, akár Djokovicnak, vagy olyat is olvastam, bár egy megrögzött, hogy is mondjam, nagyot mondással megáldott hallgatónktól, vagy követőnktől, hogy Arthur Sampras-ék jobbak voltak, de teljesen mindegy, hogy ki az ember kedvence, az biztos, hogy sporttörténelmet láthattunk, és ezt köszönjük Rogernek. És most akkor térjünk rá a mai csapatunkra. amelyet teljesen érthető okokból utoljára hagytunk a csapatok sorában, de még mindig nincsenek készen, és bár elkezdődik a training camp, azt hiszem, hogy senki nem lepődne meg azon, hogyha nem ezzel a kerettel kezdődne a szezon számukra, vagyis hát konkrétan a játék, mert hogy a Utah Jazzről lesz szó, ahol jelenleg 18 garantált szerződés van a rosteren, tehát azt hiszem, hogy nem egy nagy jóslat az, hogy még lesznek cserék, illetve valószínűleg lesz, akit ki kell vágniuk, de hát erről mind beszélünk, mert egy egészen elképesztő off-season-en vannak túl, és ha Utah Jazz, akkor nem lehet más velünk, mint a labda legnagyobb barátja, az igazi zsonglőr, Kiri, azaz Gáspár Boton. Szia!
Szeretettel köszöntelek benneteket, köszönöm a megtiszteltetést Magyarország legjobb podcastjében, köszöntöm a hallgatókat.
Szia Boton, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt hozzátetted. Elfogadjuk, szerintem így tőled, de azért köszönjük.
Abszolút, köszi, és azért az első és legfontosabb dolog szerintem a Jazz-zel kapcsolatban az az, hogy ők úgy csinálták meg ezt az irányváltást, hogy azért itt még meg lehetett volna győzni magadat arról, hogy még egy kis ritul, megpróbálod újra, senki nem volt túl idős, és erre én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, Kiri, hogy milyen érzésekkel viseltetsz, mert ez egy teljesen fullos teardown, totál rebuildbe mentek át, és nyilván ez egy nagyon logikus lépés, de közben te az elmúlt években ahhoz voltál hozzászokva, hogy azt tervezgeted, hogy lehet mégis bajnok ez a csapat. Ilyen éles váltást egy folyamatos playoff, sőt hazai pályáért menő csapattól azt gondolom, hogy gyakorlatilag nem is láttunk, vagy ha igen, akkor úgy kell keresni nagyítóval a történelmi példákat. Danny Ainge nem sokat szarozott, így is fogalmazhatunk.
A szívem szakad meg, nagyon rossz volt ezt így megélni, mert volt már olyan, hogy elveszítettünk valakit, elment, vagy hogy nem jutottunk playoffba, de ilyenre nem voltam felkészülve, és a Jazz szurkoló nem lehetett felkészülve, és azt gondolom, hogy helytálló sajnos ez a robbantás, akármennyire fájdalmas is. Már szerintem Ingles-szel elkezdődött a dominónak a ledülése, amikor az öltöző glúgája távozott, nem túl jó körülmények között. Mást számítottak egymástól a felek. A másik, hogy én hiszek annak a nyilatkozatnak, ami kijött nem annyira rég Danny Ainge-től, hogy ő látta ezt a csapatot kívülről, és hogy igen, milyen tehetség van bennük, mennyire jók, és jók lehetnek, viszont azt is megérezte volt játékosként, és vezetőként is, hogy nincs meg a bizalom, és amikor kijöttek Ingles eligazolása után azok a statisztikák, hogy Ingles, aki hónapokkal korábban már lelépett a Jazz-től, több passza van Gobert irányába, mint Mitchell-től Gobertnek, akkor ott már valami szerintem elkezdődhetett így a fejekben. Nehezen látom át, hogy mi lett volna ennél jobb döntés, mert Jazz-be hozni bárkit nagyon nehéz lett volna, a szerződésekkel rosszul állt a Jazz, ez a megújulás volt az egyetlen szerintem épkészláb lehetőség. Szerényen látom az értelmét annak, hogyha bejutunk évre évre a rájátszásba, és egy kört megyünk, vagy egyet se, és ebből kiúlunk, ez nem lehet célja egyik jó csapatnak sem. És én hiszek Danny Ainge-ben, és hiszek abban is, hogy amit elkezdett, akármennyire fájdalmas is, és örülök annak, hogy szerény kivétellel az inkább megkopasztottunk mindenkit, sem pedig minket húztak le.
Hát az ennyi kifejezés. Ugye Zoli, mi már átbeszélgettük mind a két trade-et, mindkét oldalról ötöst adtunk egyből a Jazznek. Jött itt 4 darab first a Rudy Gobertért és egy swap, és még mellette egy idei first, tehát mondhatjuk nyugodtan, hogy 5 first, mert hát Walker Kessler még nem lépett pályára az NBA-ben, nyugodtan mondhatjuk, hogy 5 first-öt kapott Rudy Gobertért. És ez a Jazz úgy kapta, hogy ebből ugye 2 teljesen unprotected, ha Kesslert is ide veszem 3, a 23-as az top 12, azt hiszem, és végül a 29-es top 5, tehát ezek valószínűleg mindegytől egyig át is mennek, és aztán jött még a Mitchell csere is, ahol ugye még 3 érkezett, de hogyha azt nézzük, hogy ott is jött Agbaji, akkor még 4. Tartunk ugye 9-nél, plusz 1 pick swap, plusz ott 2, tehát akkor 9 elsőkörös és 3 pick swap. Ennél jobban nagyon nehéz lett volna kimaxolni egy tankba hajló csapatnak ezt a két cserét, és nem is erről kérdezlek, hanem arról, hogy te azért csomó csapatnál bevontad már az elmúlt években az, hogy te robbantanál, még annak ellenére is, hogy nagyon jók, és azért ez a valóságban sosem valósul így meg, szóval szerintem ez neked egy ilyen hanem is egy álom megvalósulása. Na, az biztos, hogy te voltál az, aki mindig is mondtad, hogy akár egy ilyen hihetetlen robbantást is megcsinálnál több csapatnál, és most élőben láthatod, hogy ez hogy néz ki.
Igen, mondjuk itt azon nézőhallgatóink védelmében, akik nem értenek egyet ezzel, itt mondjuk el, hogy inkább én mindig ezt mondom minden csapatra, tehát nekem minden teljes kutyába való lemenettel egy álom beteljesülése. Én gyakorlatilag ugye szezontól függően a csapatok 50%-ával szerintem ezt csinálnám, de legyünk őszintek, hogyha ez megvalósulna, akkor egy teljesen nézhetetlen NBA lenne a jutalmunk, szóval ezt nyilvánvalóan nem lehet így.
De azt is tegyük hozzá, Zoli, hogy azért az elmúlt években igenis elég sok csapat, sokkal több, mint ahogy azt megszoktuk az NBA-ben lépett erre az útra, és ráadásul már most látszanak nagyon szép rebuildek.
Igen, és itt szerintem egyébként Hinkit elő kell venni, mint egyfajta úttörőt.
Bizony.
Hogyha Steph Curry-t elővesszük, mint azt a játékost, aki ha nem is elindította, de felgyorsította ugye a három pontos érát, akkor Sam Hinkit mindenképpen elő kell itt venni. Az igazság, hogy ez nem szól másról, mint az esélyeit kimaxolásáról, ugye. A Real GM fórumon, amit szoktam emlegetni, a minap valaki csinált egy ilyen kimutatást, összeszámolta azt, hogy kicsi szubjektív mérce alapján, hogy milyen igazi különbséget jelentő játékosok voltak kiválasztva, lettek kiválasztva a draftokon, ugye ezek az úgynevezett difference makerök, és itt konkrétan kategorizálta úgyis, ugye, hogy szupersztár, és csak a szupersztárokat nézte, és hát az esetek döntő többségében ők a top 10-ben vannak kiválasztva, és ez is arról szól, ugye a Jazznél, de az OKC-t is említhetnénk, vagy ugye akár a Hinki féle Sixers-t, hogy egyszerűen kimaxolod az évek számát és a pikkek számát rövid időn belül, és szerintem, ha már elgondolkodsz azon, hogy tankolni kell, akkor szerintem így kell csinálni, hogy oké, 5 évet beáldozunk, mint hogy az OKC is kb. Most 5 évet be fog áldozni, Sixers is kb. 5 szezont áldozott be, de akkor tényleg kimaxolt az esélyeit. Nyilvánvalóan az is egy létező, sőt, talán szükséges diskurzus is, hogy beszéljünk arról, hogy ennek milyen negatív hatásai vannak, de a pozitív hatásaim meg egyértelműek a Sixersnél, és én azt gondolom, hogy hamarosan egyértelműek lesznek az OKC-nél is, és majd később a Jazznél is, bár ugye a Jazzről nem tudjuk, hogy ők milyen hosszú rebuildet terveznek, lehet, hogy ők ezt 1-2 szezon alatt le akarják tudni, és az, hogy nem voltak hajlandóak hosszú távú szerződéseket visszavenni, ami nálam egyébként kicsit spoilerezve a csillagos ötöst az picit azért lerontotta, lehet, hogy ez is ezt mutatja, hogy ők ebbe az irányba akarnak menni. A hosszú elkanyarodás után onnan is tudjuk egyébként, hogy ez egy nagyon-nagyon jó off-season lett, hogy Kendrick Perkins barátunk rosszra értékelte a Jazz húzásait, és az idióta érveléssel jött, hogy hát nincs garantálva, hogy ki fogod húzni a következő Steph-et, a következő Clay Thompson-t, vagy a következő Draymond Green-t, és azzal, hogy ide vette azt a Draymond Green-t, akit a második körben húztak ki, már eleve szerintem rávilágít arra, hogy mennyire komoly az ő véleménye. Igenis, ez egy nagyon-nagyon jó off-season volt, mert volt egy világos terv, és azt a tervet majdnem tökéletesen eddig megvalósították. Persze, szükség lesz a szerencsére, de hát ez igaz minden csapatra, az ember és minden játékosra.
Ezért fontos az esély maximalizálás, amit mondtál. Lesz vagy 9 draft pickje a Jazznek, de az is lehet, hogy 10-11 a következő 3 drafton. Ebből lesznek jók is, nyilván a Jazz saját pickje a legértékesebb, de azért ne felejtsük el, hogy egy Memphis mondjuk 2 év alatt túl volt az újjáépülésen, vagy hogyha a tavalyi szezonig akarjuk számolni, akkor 3. Vannak olyan példák, ahol nem kell 5 évet tényleg a pusztában, étel nélkül, aszályban vándorolni, hanem van olyan, amikor hamarabb bejut ez a szerencse, és hogyha maximalizálod a lehetőségeidet, akkor ez hamarabb megtörténik, és azt gondolom, hogy itt akkor például a 29-es pikkek már nem mint potenciális sztárjelölt kihúzására szolgáló eszetek, hanem mint már a csapat későbbi megerősítésére szolgáló eszetek lesznek jelen. Tehát annyira jól csinálta ez Danny Ainge, és most akkor beszéljünk erről a bizonyos hosszú szerződések átvételéről, mert ugye, Kiri, láttam a te reakciódat is a Jazz csoportban, Bojan Bogdanovic elcserélése, az végül úgy történt, hogy Kelly Olynyk jött vissza, meg Szébön Lee, akit szerintem ki fogtok vágni, ha nem lehet tovább cserélni, egészen biztos vagyok benne, hogy ő nem értékként jött abba a cserébe, de Kelly Olynyk pedig nyilván úgy jött, hogy őt aztán majd esetleg el lehet cserélni egy firstért. És miért nem lehetett Bojan Bogdanovicsot? Nos, azért, mert az érdeklődő csapatok például Duncan Robinsont akarták visszafele adni, akinek még 4 évig tart a szerződése, és úgy tűnik, hogy flexibilitást akar a jazz. Én azt hiszem, hogy ez a flexibilitás nem csak annak szól, hogy esetleg két év alatt újraépüljetek, hanem annak is, hogy a közeljövőben, akár a mostani trade deadline-nál, akár a jövő évi nyár vagy trade deadline-nál már tök jól fog az is jönni, hogy lesz egy tonna helyetek a cap alatt, amiben egy-egy nagyobb szerződést át lehet venni egy vagy két pickért, és ez így jobban megéri, mint most átvenni, úgyhogy még Bogdanovicsot is küldöd. Így aztán annyira nem tudom elmarasztalni a jazz-t, azért, hogy egy Duncan Robinson-szerű szerződést nem vesz át, de ettől függetlenül meg kell kérdeznem tőled, Kiri, hogy tudsz-e más olyan érdeklődőről, ahol tényleg nagy szerződés ment volna vissza, mert ha mondjuk csak két éves ez a nagy szerződés, és úgyse vették át, akkor meg úgy húzom a számot.
Nem nagyon volt olyan konkrét a Jazz Beat Fighterek tollából sem, ami nagyon megerősítette volna ezt.
A Duncan Robinson, abban biztosak vagyunk.
A Duncan Robinson kívül, tehát hogy pletykálni, most mindannyian pletykálunk, az még sincs valósághoz köze. A Szebelihez még annyit, hogy neki a fizetését is elküldte a Detroit, úgyhogy megerősítve azt, hogy valószínűleg a kivágásra ők állják a cehet. A pénzügyi flexibilitáshoz, illetve még egy riválisnak a gyengítéséhez ezért szükséges volt az, hogy Bogdanovicsot Detroitba küldjük, úgyhogy így a Detroittal sem kell számolnunk majd a jövőben, hogy versengjünk majd az 1-1-ért.
Na igen, a tankcsatában is jól jön ez. És volt még egy szerintem fontos dolog. Simone Fontecchio-ról már annyiban áradoztam az EB előtt, hogy folyamatosan fejlődő játékos, és szerintem az EB-n is megmutatta, hogy neki aztán például az NBA tripla a legkisebb problémát sem jelenti majd, sőt olyan játékos, akinek pull-up triplája is van, kicsit ilyen Bogdanovics-szerű játékos, ha már itt tartunk. Viszont azt hiszem, hogy így, hogy ő az, akit le is igazoltatok, ő játszani fog, és nem is keveset játszik, talán egészen az utolsó két hónapig, amikor elképzelhető, hogy azt mondják neki, hogy most megsérült a nagy lábújad, és légy szíves, ült ki. Tehát ezt azért nem zárhatjuk ki, de nagyon érdekes lesz ő külön, és nyilván majd a többiekről is beszélünk, akik érkeztek a cserében, de szerintem nem véletlen az, hogy a jazz lecsapott rá, mert tudta, hogy most őt be tudja építeni.
Simonenak nagyon jó a háttere, az eddigi olasz játékosoktól eltérve nagyon atletikus, ugye Nicolò Melli, Bargnani, vagy éppen Gallinari is, hogyha eszünkbe jut, nem a legatletikusabbak. Ezzel szemben viszont Simonának a szülei atletizáltak, az édesapja talán gázfutó volt, és mindenféle országos bajnoki címeket is szereztek, és nagyon régóta több oldalúan erősítik a testét, és készítik a sportolásra, és ha megnézitek, egy tényleg nagyon-nagyon jó srácról beszélünk, nagyon jó erőlétű, és ezt villogtatta meg az utóbbi években. Aztán az egyik, hogy pár évvel történt egy olyan edző, játékos edzővel egy ilyen beszélgetése, amikor elhitették vele, hogy te ennél többre vagy képes, és ez az egyik dolog, hogy elkezdtek bízni benne, és ez az, amit most megérezhet abban, hogy kipucolták előle Bogdanovicsot, és látja azt, hogy nekem itt lehet szerepem, számolnak velem, ez neki nagyon sokat fog adni. Aztán a másik, hogy nagyon jó az, hogy ő a Utahba jött, nem csak azért, mert a kedvenc csapatomba fog játszani, hanem Pescarából származik, ami egy kisebb olasz hely, és Utah ilyen szinten neki szintén egy ilyen nyugisabb környezet lesz, valószínűleg fogja hozni a családját is, és reális várni tőle nagyon jó számokat, mert nem csak az erőléte van meg, hogy be tud menni, meg kívülről is tud dobni, de meg tudja oldani magának a helyzeteket, azaz helyzeteket tud teremteni akár egyegyezésből is, úgyhogy én nagyon sokat várok tőle, mindenképp két szemegyű ponttermést, úgy mondjuk 17 pont táján, és valahogy a ruki ötösökbe is valamelyikbe predesztinálom őt.
Hát igen, ezt már Zolival is beszéltük, hogy ő ennek a versenynek részese lesz. Mielőtt Zoli megvédeni Gálót, én gyorsan megteszem, hogy azért ő hiperatletikus játékos volt, csak neki ugye a sérülések jöttek közbe. Viszont Fontecchio nem is túl sérülékeny, úgyhogy ez is mindenképpen az összehasonlításban egy jó pont. Szerintem Zoli, te is nagyon várod, hogy ő, és igazából itt kitársíthatjuk, hogy ő és Markkanen két európaiként mit csinál itt a jazznél, mert gyaníthatóan lesz bőven játékpercük.
Igen, abszolút. Ugye Markkanen megint bizonyította azt, és róla is beszéltünk egy picit, hadd kezdjek vele, mert róla most azért kevesebbet fogunk egyelőre beszélni még valószínűleg, hogy ő FIBA játékszabályok mellett igazán kiemelkedőt tud nyújtani, de én arra leszek kíváncsi, hogy elvileg az ő skillsetje, ez nagyon jól illene az NBA és a Jazz, csak nem nagyon volt eddig arra lehetőséget talán, hogy olyan helyeken, olyan helyzetekben kapja meg a labdát, mint amire talán itt lesz lehetősége, mert a Cavs-nél azért őt főleg spot-up shooterként használták. Itt most ezzel a kicsit lecsupaszított kerettel, megfiatalított kerettel azt gondolom, hogy őt is úgymond kivirágozni láthatjuk majd. A mérték az nyilvánvalóan kérdéses, és a Fontekio is persze kérdőjeles, mert bár egy legjobb korban lévő 26 éves a szó NBA használatával veterán játékosról beszélünk, aki graduálisan és folyamatosan fejlődött Európában, és tényleg nem arról volt szó, hogy ő 20-21-22 évesen egy sztár volt, hanem lépegetett szépen, relatíve lassan, de viszonylag folyamatosan, és mindig hozzáadott dolgokat a játékához. Ő meghallgatva, hogy a Media Day interjúját, nyilvánvalóan elmondta azokat az alap dolgokat, amiket ugye tudunk róla. A dobása az nagyon-nagyon konzisztens, és az NBA-ben is egy fegyvernek kellene lennie, viszont azt is elmondta magáról, és ahogy te is mondtad, Gábor, és ezt is látjuk a játékában, hogy ő tényleg meglepően atletikus egyébként, és tud védekezni. Hogyha csak és kizárólag mondjuk összehasonlítjuk Bogdával, és mondjuk ha azt nézik, hogy maradt volna teljes keret tavalyi évről, és kicseréljük Bogdát vele, szerintem már akkor erősödhetett volna a Jazz. Nyilván egy új terv van, egy új vízió, CSMI, nagyon rég volt. Van egy hallgatónk, aki nem szeret, amikor beköszönök neki, hogy őt is üdvözlöm, igen. Ő szerintem egy olyan játékos, akit be lehet illeszteni nagyon sokféle rendszerbe. Azt nem tudom, hogy mennyire lesz elégedett azzal, hogy itt most egyértelműen nem a győzelemért fog menni a Jazz, és olyan szinten nem a győzelemért fognak menni, hogy lehet, hogy a cél az konkrétan az lesz, hogy veszítsenek mérkőzéseket. Tudjuk, hogy a játékosoknak soha nem ez a célja, de úgy lesz összerakva az a bizonyos keret, hogy azért
vagy a rotáció. Tehát mondjuk ez mondjuk az nagyon kemény lenne, hogyha például Fontekio ezért nem lépne pályára egy szoros negyedik negyedben.
De ilyet biztos, hogy az elején nem.
Az elején nem.
Ilyen nem. Tehát az elején olyan Lauri Markkanen, Fontekio pont szórást meg, vagy legalábbis magas kísérletszámokat fogunk látni, hogy a fantasy játékosok már most szerintem
gondolkodhatnak a tenyerüket, igen.
Aztán meglátjuk, igen. Tehát ugye tudjuk, hogy az igazán komoly tankolás azért az All-Star szünet után szokott beindulni. Én is azt várom egyébként abszolút, mint Kiri, hogy Fontekio minimum a második ötösbe, de inkább az első ötösbe legyen ott. Sőt, hát még Gáborról ugye azt is beszéltük, hogy az sem lenne meglepő számunkra, hogyha az év újonca díjért versenyben lenne, mert szerintem ilyen 28-30 percről fog indulni, most már nem egész egy hónap múlva. Játékban van, úgyhogy én már október 19-i kezdés és a november 1-ek között várok tőle 2-3-20 plusz pontos meccset. Én abszolút azt várom tőle, hogy a mai modern NBA-be ő gyakorlatilag ilyen problémamentesen be tudjon illeszkedni. Meglátjuk, hogy Sextonnak milyen szava lesz ez egyébként.
Hát igen. Kérdés lesz. Na de mielőtt rátérnénk Sextonra, most már muszáj arról beszélnünk, hogy Mike Conley-val, hogy ki az, akit még talán mindenképp elcserélne a Jazz, Jordan Clarkson, és még egy érkező is, Malik Beasley, róla is pletykálják, hogy ugye ezt a három játékost még árulja a Jazz, és őszintén szólva, ha csak pikkekér, meg esetleg kivágni való játékosokért, vagy valamiért, ami nem játszik, tudná megszerezni a Jazz, akkor 15-en lennének. Tehát, hogy nekik három játékost valahogy el is kell passzolni. Nem hiszem, hogy mind a hármat sikerül úgy, hogy visszafele nem jön olyan, akit minimum ki kell vágni, de egy biztos, hogy ez a három játékos, hogyha megkezdi a szezont a Jazz, akkor az még egy kicsit túl jó. Nem nagyon, de az még egy kicsit azért túl egyértelmű, hogy micsoda tank hadosztály van ugye nyugaton az alsó négyesben, és hogy velük felvegyék a versenyt, azt gondolom, hogy a Jazz érdeke is az, hogy minél hamarabb elcserélje ezt a három játékost, és most arról tényleg ne is beszéljünk, hogy Mike Conley-t kiültetni, hogy a padon legyen, nem lenne vele szemben fair, én azt gondolom, ha bár most 22,6 milliót keres, lehet, hogy nehéz lesz ezt a cserét megcsinálni. Mit vársz ezzel kapcsolatban, Kiri, illetve milyen híreket hallottál, mert persze a médiában folyamatosan forog ez a három név, és Jordan Clarkson lesz szerintem az első, aki távozik, mert az gyakorlatilag többen is lehozták, hogy érte vannak ajánlatok.
Clarkson érte valamelyik nap a Bulls érdeklődését hallottam, nekem nem tetszett, mert két játékos is jött volna vissza, Kobe White az egyik, és amúgy is telítettek lennénk, meg plusz egy játékos, úgyhogy még hármat még valahogy rendezni kell. Másik, hogy Jordan Clarkson viselte szerintem legrosszabbul ezt a váltást, ugye mentális egészséget is megviselte ez az újabb leolvadás a playoffban, ezt megszenvedt, illetve ezért a Mitchell, illetve a Royce O'Neal is ilyen cimborái voltak, és így veszteségként érte meg az ő elcserélésüket. Ja, és a másik, hogy ugye naponta meglepődött, hogy mi minden történik, tehát azt gyanítom, hogy szerényen kommunikáltak vele, és nem csak történtek a dolgok.
Ez diplomatikus ezt volt, igen.
Veteránként már nehezebben viseli, azért ő is most már 8 éve van a ligába durva. Én nem lepődnék meg, hogyha Clarkson hamarosan lelépne, hogyha esetleg valós sérülés van, akkor ez felgyorsítja így a dolgokat majd. Conley szerintem marad, és Rudy Gay is valószínűleg egyelőre szerintem maradni fog, még hogyha akár menet közben lehet, hogy valamikor egyszer így elcserélik.
De játszani igen. Is fognak? Mert annak viszont semmi értelme nem lesz.
Én Clarkson pedig a maga módján nagyon szívesen megnézni, hogy dobálhatja a pontokat, és úgyse elég a győzelem, de hogy ő meg megszórja magát, én amúgy így örömmemet lelném benne.
Azt hiszem, hogy jót tenne a tanknak is.
Szinte biztos, hogy úgy cserélni fogjuk. És Malik Beasley, nem tudom, hogy mennyire kavar be még esetleg az a tavalyi rendőrségi ügy, amikor börtönben is ült egy majdnem 80 napot. Nem tudom, hogy ez bekavarhat-e nála, illetve a másik, hogy azért többször voltak sérülése is érték, de szerintem még nem az az értéket kapná Jazz ő érte, amit ők látnak, tehát hogy ők többre tartanák, de mások viszont nem onnét arról a polcról kezdik a tárgyalást Danny Ainge-kkel, úgyhogy én szerintem őt még látjuk Jazz mezbe, és majd csak utána. Nagyon sokan vannak még, és ami másik, hogy ugye volt most az Európa-bajnokság, és volt az Amerika kupa is, és ott is egész jól játszottak a Jazz játékosok, akár Leandro Bolmaro, Nickel, Alexander Walker is, és amúgy Clarkson is jó volt az ázsiai kupán, Fülöp-szigeteki színekbe. Szóval jó formában vannak a jazzesek, és túl jobb ahhoz, hogy a tankcsatába így az élbolyból induljunk.
Igen. És ezt tökéletesen összefoglaltad, hogy miért gondolom azt, hogy a Jazz sietni fog a cserékkel. Egyébként, ha Conley marad is, akkor is azt gondolom, hogy itt Sextonnak kéne kezdenie, mert a kettes poszton jelenleg ez a csapat annyira tele van, hogy Conley és Sexton is egyszerre van a pályán. Mondom, hogy kik vannak jelen pillanatban egyes kettes poszton még. Ugye Malik Beasley és Jordan Clarkson. Horton Tuckert inkább hármasnak fogom venni. Nickel Alexander Walker, Ochai Agbaji, akit írnak egyébként szintén hármasnak is, de én meggyőződésem, hogy ő inkább kettes, mindegy. És akkor még az említett Bolmaro, valamint Sabon Lee, és Jared Butler. Persze mondhatjuk, hogy akkor vágjuk ki a Jared Butler-öket, meg a Sabon Lee-ket. Oké, csak ezek fiatal, főleg ugye Butler fiatal játékos, akit még meg se néztek, és nagyon egybevágna a célokkal, ha végül ő lenne mondjuk a csere irányítója ennek a csapatnak. Azzal a céllal is, hogy megnézzük őt, meg azzal a céllal is, hogy a Jazz ne nyerjen olyan túl sok meccset. Ezért gondolom azt, hogy itt sürgősen cseregetni fognak. Fent nagyjából megvan a Jazz a céloknak megfelelően, hiszen gyakorlatilag Walker Kessler az, aki center, meg Azubike, hogyha jól mondtam a nevét, Azubike, Azubike, nem tudom, majd Kiri kijavít, de a lényeg az, hogy ők egyelőre nem osztanak, nem szoroznak győzelem tekintetében, és még Olinyiket lehet itt ugye felsorolni. Négyes poszton ott van Markkanen Olinyik mellett, illetve hát Vanderbilt, akit biztos, hogy játszatni akar a Jazz, mert nagyon sokra értékeli, és Vanderbilten már datáltan jött first ajánlat, és a Jazz nem fogadta el, tehát biztos vagyok benne, hogy ő majd játszik, és hármas poszton ugye meg Fontecchio vethető be, meg Horton Tucker. Szóval itt nagyjából az alja az, ami tele van ennek a bizonyos keretnek, és azt hiszem, hogy innen is mennek majd ki a játékosok cserében. De egyetértesz Zoli azzal a megállapításommal, hogy ez a keret így ebben a formában, ha jelenleg nézzük, és hogyha a Jazz arra kényszerül, mondjuk Sabon Lee-t, meg Jared Butler-t, meg nem tudom én, Bolmárót vágja ki, amire biztos vagyok benne, hogy nem akar rá kényszerülni, akkor egy kicsit túl erős. És ugye Kiri is ezt mondta, hogy talán azért ezt még egy kicsit jobban le kéne csupaszítani. Ja, Rudy Gay-t még el sem mondtam, bocsánat, hogy ő is ott van, igen.
Még hogyha abból is indulunk ki, hogy a Conley Sexton 2-s kezd, ami az elején azért valószínű, az mondjuk nem egy rossz, idézőjesen a tank szempontjában nem egy rossz dúl védekezésben. Tehát ugye Conley jelenleg már én azt gondolom ott van a liga rosszabbul védekező egyesei között. Nyilván zseniális volt fénykorában. Nem a legesleg rosszabb, de mondjuk az átlag alja, vagy az átlag felé közelítő szinten van fizikai adottsága miatt. Lehet, hogy egyébként a szezon elején ez nem így lesz, de ugye tudjuk, hogy nála időkérdése még összegyűlik az a zaprop sérülés, ami lelassítja őt. Beasley szerintem egy relatíve alacsony kosárikúval rendelkező valaki. Azt sem gondolom, hogy ez a hármas így együtt jól működne. Floor spacing szempontjából igen, minden más szempontból azt gondolom nem. Most magas poszton, akit biztosan fognak játszatni, az nyilvánvalóan Markkanen, nyilvánvalóan Vanderbilt, akik ugye mind a ketten fiatalok, még mindig Vanderbiltnek van egy egyértelmű szerepe, és abban nagyon jó is egyébként. Olinik ilyen mentor szerepben fog időnként kezdeni, időnként nem, és ugye Kessler is, és itt is meg akarják majd fejteni, hogy úgymond mi van a tarsolyban Kesslerrel. Egy érdekes játékos egyébként, 21 éves, de az, az igazság, hogy egyelőre én nem látom feltétlenül benne azt a fejlődési ívet vagy potenciált, ami benne lehet, nem tudom.
Ami biztos, hogy jól fogja védeni a gyűrűt, de semmi másra nem tudnánk rámondani, hogy és még milyen skillje van.
Rudy Gobert nem így kezdte? Kérdésem.
De, persze.
Mondjuk Kessler azért nem egy olyan atléta, mint Rudy volt, de tény, hogy inkább olyan, mondjuk Mark Eaton nem jó példa, mert Mark Eaton kiváló és a alulértékelt atléta volt egyébként még a régi jazzbe, tehát ő is ilyen 7 láb egykörű volt, 216 centi, de fénykorában hihetetlen nagyot is tudott ugrani, és nagyon-nagyon mozgékony volt. Kessler nem rossz ebből a szempontból, de ez nyilvánvalóan nem egy etalon.
De ez most segíti a jazz, hogyha a Kesslert játszatjuk, hogy
meg kell nézni,
igen, nem fog benne hozni. Udok az ugóik meg pedig én őt elengedném, én már lemondanék róla, folyton lesérül, és tavaly is azt hittem, hogy akkor fölhozzuk, és akkor a cserecenternek jó lehet, és lesérült az első vagy második meccsén. Őt is engedném el.
Ha már itt elkezdtél beszélni a fiatalokról, neked van olyan, akit nagyon vársz, nagyon megnéznél? Akár az új érkezők közül, akár Butlerék, tehát a jazznek a tavalyi egészen elképesztően gyenge fiatal magjából.
Én talán Walkernek adnék esélyt, Alexander Walkernek adnék esélyt, őt úgy hoztuk el cserében, hogy benne van potenciál, és a kanadai színekbe egész jól mozgott, nekem szimpatikus volt, tetszett, én adnék neki is esélyt. Hát én most Simonen pörgök, de őtől hasonló ívet várnék, mint Joe Ingles-től, és pont említette a média délen is, hogy ő maga is picit ilyen Joe Ingles nyomdokába lépegetett.
Én Akbadzsit várom, mert szerintem...
Amit akartam említeni.
Igen, tehát hogy az ő tripla dobását például várom, hogy ez hogy fog kinézni, meg Akbadzsinak van egy kicsit ilyen Quentin Grimes jellege, hogy én nem tartom kizártnak, hogy ő már az első évében egy jó 3&D játékosnak tűnik majd.
Ha megnézed az egyetemi statjait, gyakorlatilag már a második évtől egy hihetetlenül fejlődő és szintet lépő tripla dobó volt. És onnantól kezdve viszont a harmadik és a végső senior évében pedig gyakorlatilag az NCAA és a Big 12 egyik, hanem a legjobb triplázója. Ennek biztos, hogy az NBA-ben is lesz hozománya, és ha nem is biztos, hogy 40%-kal fog az első naptól triplázni, mert nyilván újonc, de ilyen 35%-ra én belülném neki az alsó szintjét az újonc évére, és onnan még felfelé fog lépkedni, ugye. Ami nála kicsit, mint shooter ijesztő, az ugye a büntetőzés, de ebben is az utolsó évére azért előrelépett. Ott nem volt olyan egyértelmű és graduális a fejlődése, mint a triplázásban, de a tripla szempontjából abszolút, fizikai adottságai nagyon-nagyon jók, free and D játékosként szerintem az első naptól igazán bevethető lesz, és egyébként valószínű megnézik ezt a veterán line-upot majd az elején októberben, de én arra számítok, hogy Fontecchio azonnal masszív játékperceket fog kapni, hatodik emberként az elején valószínűleg, és utána fog majd szerintem idővel bekerülni a kezdőbe. Az meglepne, hogyha első nap kezdő lenne Fontecchio. Már csak azért is, mert Beasley, ez csak egy megérzés, szerintem Beasley-vel nem számol feltétlenül hosszú távon a jazz, és fel akarják futtatni kicsit majd az értékét. Beasley lesz ez a nem kell a kezembe a labda kezdő a kis csatárposzton, Fontecchio pedig a második egységgel, a második ötössel megkapja majd azokat a dobóhelyzeteket, ami az elsőben inkább Markkanené lesz azokról a helyekről, posztokról. Aztán idővel majd nyilván ez változni fog, és persze Sextonról is beszélünk. Tehát Sexton és Markkanen eléggé elfoglalja azokat a helyeket, ahonnan Fontecchio lenne, meg lesz eredményes a második ötössel.
Hát igen, és azért az, hogy mondjuk itt Conley nyilván nem ő lesz a jövő irányítója, de azért tegyük hozzá, hogy nem is Sexton, tehát most majd meg fogjuk nézni, különösen a Conley-t esetleg elcseréli a Jazz irányítóként is Colin Sextont, és már láttuk, és nem volt jó nézni se, meg a tapasztalat se, ő neki a playmaking hiányzik. Ettől függetlenül én egyáltalán nem szeretném Colin Sextont most leszólni őt, most már annyira eltemették, amennyire teljesen indokolatlan, azt gondolom, hogy még mindig van benne fejlődési lehetőség, és azért ő egy hatékony scorer lehet. Kettes posztról minden a védekezésén fog múlni a saját jövője, akkor lehet jó, hogyha lesz annyira jó a védekezése, hogy pályán lehessen tartani playoffban, de ez tényleg a jövő kérdése, és a Jazznek van erre ideje. Na most, ami szerintem izgalmas, az az, hogy ezt a csapatot hogy a francba lehet belőni. Mert, hogyha belegondoltok, ugye még meg sem említettük Cody Zellert, meg Stanley Johnson, szóval itt olyan játékosok vannak, akik egyébként vagy viszonylag tehetséges fiatalok, vagy már NBA tapasztalattal abszolút rendelkező roleplayerök, és egy-két esetleg kiugró jelölt, tehát aki mondjuk nagyon nagy évet hozhat. És hogyha ezt így végigmondom, akkor nem is kell tudni, hogy melyik csapatról van szó, ez nem lesz, ezt már most mondom negyedszer az adásban, nem lesz elég rossz. És valószínűleg ezen segít majd a Jazz, de nem biztos, hogy időben. És hogy aztán ez hány győzelemben mutatkozik meg, mert abban szinte biztos vagyok, az utolsó két hónapban a Jazz majd mindent elkövet azért, hogy ne nyerjen. Addig meg mennyit nyernek majd? Ez egy nagyon jó kérdés, pedig ez a pikjük, ez egy nagyon-nagyon értékes pik. Ezt ők is tudják. Itt maximalizálni kell az esélyeket, benne kell lenni a legrosszabb négyben. Úgyhogy kíváncsian várom a tippeket, és most akkor Kiri, téged kérlek először, hogy kezdte, és mellesleg adj egy osztályzatot erre az off-seasonre.
Hát mindenképp egy A betűsre értékelném az értékelést, és szerintem így összességében kiváló, tehát pénzügyi helyzetünk javult, sok tehetséget szereztünk, és marha sok pikket, és emiatt is gondolom, hogy Jared Butlernek sajnos fogunk adni esélyt, én kevésbé hiszek benne. A nyári ligás meccsei azok kiábrándítóak voltak, tehát alig talált el a berendezést, és volt egy 10 asszisztos meccse, de meg azért nem állulok el, mert marha sok labdeladása is volt, és tudva ezt róla, valószínűleg lehetőséget fognak adni neki, hogy hát esetleg kijön belül, ha meg így játszik, akkor meg azért jó. Csak még mindig tényleg nagyon sok játékos van a rosteren, hogy ezekkel lehessen így spekulálni. Hát hajlok arra, hogy az a 20-30 közötti győzelem lehet valahogy ez az irány és a teljesítményünknek a plafonja.
Azért ennél egy konkrétabb tippet kérünk.
Ennél jó, akkor 24.
24. Rendben van. Zoli?
Én azt várom, hogy a Jazz a szezon legelején egy ilyen hát 8-12 meccsig legalább ilyen 50% körüli csapat legyen, és inkább az 5.-6. helyre várom őket a tankcsatába a végén, ami azt jelenteni, hogy olyan hát kerekkel mennyi, 30-30, hogy legyen 30 győzelem, tehát szerintem Fontecchio túl jó lesz, és őt nyilván egyszerűen első évében nem tudott kiültetni, 2 éves szerződése van, ugye Kiri?
Igen.
Két éves alá, tehát nem teheted meg azt, hogy egy veterán játékos, aki most 27 éves lesz, és azért jön ide az NBA-be, hogy megmutassa, hogy ő mekkora király, és úgy gondoljuk, hogy van is esély arra, hogy megmutassa, hogy ő mekkora király lehet, tehát az EB-n elképesztő volt, 27 pontot átlagolt brutális hatékonysággal, tényleg tök mindegy volt, hogy kifogta, úgyhogy őt egyszerűen játszatnod kell, nehéz lesz kiültetni, ő nagyon jó lesz, főleg a szezon második felében, és Conley-t meg szerintem Clarkson-t is később fogják tudni elcserélni, lehet, hogy Beasley-vel, és mire le tudnak menni teljesen tényleg kutyába, úgyhogy Fontecchio persze játszatni kell, hogy meglegyenek az egyéni statjai, addig azért el fog telni jó pár hónap, és ezért tippelem ezt a kb. 30 meccset. Meg arra számítok, vagy remélem is, mert ugye szimpatikus számomra, hogy Markkanennek lesz egy ilyen igazi breakout szezonja, amit a Bullsnál vártunk annyi éven át, és volt is egy olyan szezonja, amikor úgy kezdett, hogy úristen, aztán kiderült, hogy mégsem. Tényleg jó játékos Lori, de az az igazi áttörés meg hiányzott eddig, és azt szerintem most jöhet el. és mindezt így bele dobva a nem létező számítógépembe, létezik a számítógépem, csak most az agyamra gondoltam, hogy akkor az dobja ki nekem, hogy 30 győzelem. És a ötös az értékelés az egyértelmű, a csillagos ötös nem, de ötös.
Okay, én majd, és erre mind a kettőtök kérek egy reflektálást, mert te is ötöst adtál, ugye Kiri, az A osztályzat, az A plusz lenne a csillagos ötös, ugye, hogyha lefordítjuk. Márpedig szerintem, amit csinált a Jazz, az hatos. És oké, rendben van, talán nem vagyunk teljesen elégedettek Bogdanovicsért, kapott ellenértékkel, nem tudjuk, hogy Olinyiket tovább lehet-e adni, esetleg egy firstért, vagy egy védett firstért, de olyan magasról indult, tehát, hogy muszáj megnéznünk azt, hogy milyen tökéletes munkát végeztek, mert volt egy jól látható cél, és gyakorlatilag kimaximalizálták annak a két játékosnak az eladását, akivel meg lehet indulni az újjáépülést. Ennél többet lehetetlen volt elkérni értük, de tényleg, tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy ennél többet, sőt, hogy ez sem tűnik reálisnak, még utólag sem. Annyira, hogy fel is kavarta a piacot. Tehát a Gobert csere után Durant gyakorlatilag hát ugye a cserekérelmével együtt szépen bevonulhatott egy szobába, és sírhatott, mert lehetetlen volt elcserélni. Akkora ellenértéket kapott a Jazz Gobertért. És gyerekek, ez hatos. Ez az egyik legdurvább, legszebb munka, legdurvábban jó munka, amit az elmúlt években láttunk. És ezért nálam csillagos ötös az osztályzat, mert az, hogyha van valami, ami egy picit lerontja, az ennyire jót, csak belegondolok, hogy mikre adtunk még ötöst, hogy nem, ez csillagos ötös, ez messze a legjobb off-seasonje ennek a 30 csapatnak.
Értem az érvelésed egyfelől, tehát hogyha összehasonlítjuk a többivel, akkor igen, csillagos ötös, viszont szerintem minden szituációt külön kell néznünk, tehát itt, ha már Ainge elkötelezte magát a teljes újjáépülés mellett, akkor viszont, mivel hogy ez a mérce, hogy teljes újjáépülés, hiszen tök egyértelmű, hogy ez, akkor igenis bele lehet kötni abba, hogy Conley-t mi, és bocs, és kiegészítve azzal, hogy teljes újjáépülés mit jelent, kimaxolni az esélyeinket. Hol tudjuk kimaxolni az esélyeinket a drafton? Mi vethet ennek gátat? A veterán játékosok, akik ideig, óráig, hónapokig még jó teljesítményt tudnak nyújtani, és úgymond felesleges győzelmeket generálni, és ebből a szempontból viszont még mindig azt érzem, és Ainge-re egyébként ez jellemző volt, hogy mind a kettőt szeretné egyszerre. Ő biztos vagyok benne, hogy most is úgy gondolkodik, és persze, mint volt NBA játékos, és nagyon-nagyon jó NBA játékos, ráadásul, aki meghalt a pályán, és jó értelemben tényleg küzdött minden pontért, minden védekező possessionért, tényleg egy mániákus volt a faszi. Tehát értem azt, hogy ő tényleg azt gondolja, hogy mi jók leszünk azonnal, minket leírnak, tényleg ez a csapat már az elejétől most jól lehet, Fontekióban nagyon sokat lát, Conley-t biztos, hogy benne, hogyha megkérdezed, úgy érzi, hogy másodvirágzás, vagy harmad, vagy nem is tudom hányad virágzása lesz már ez Conley-nak, ezt ki tudja hozni belőle, és egyébként meg nekünk vannak eszetjeink, abból bejön valami a drafton, más csapat majd tankol nekünk szépen, meg egyébként tudunk cserélni is majd. És ha ott van a lehetőség, akkor tudunk cserélni egy szupersztárért, és biztos, hogy benne, hogy Ainge így gondolkodik, még most is, és ezért nem tudok teljes mellszélességgel mögé állni, mert szerintem el kellett volna cserélni Conley-t és Clarkson minimum már a szezon előtt, de mivel elindult az úton, és valamilyen szinten megmagyarázható ez a gondolkodás, hogy egyébként tartsuk nyitva a szemünket, mert ugye nem feltétlenül csak draft van, hanem cserélni is lehet esetleg egy magát nem jól érző szupersztárért. Így emiatt nyilván nem fogok 4-est adni neki, de mivel a mérce ez, hogy teljes újjáépülés, és viszont azért ő nem ment még le hinki szinten teljesen kutyába, ami szerintem ilyenkor az egyértelműen a legjobb döntés. Ez az
hát ez nem is tudna ez a csapat, mert azért a hinki szintű dolgot azt még az OKC sem csinálta meg. Az OKC játékosok.
De mondjuk a Jazz még bőven az OKC szintjén sincs. Oké, emlékszel, az OKC is úgy kezdte a szezon, és úgymond az első ilyen szezonját, hogy majd leépítik a csapatot, és tényleg rohadt jók voltak, emlékszel. És mondjuk ott be is jutottak a play-offba konkrétan, annyira jók voltak. Nyilván a Jazzzel ez nem fog megtörténni, és úgymond az OKC-nál is egy évet eltoltunk ezzel, és végülis uram, bocsánat, lehet, hogy itt is ez fog történni, hogy egy évet eltolunk, annyi, hogy itt nyilván nem playoff lesz ezen a nyugaton, hanem egyszerűen nem lesz ott valószínűleg, ahogy én számítok rá, a Jazz a legrosszabb öt csapatba, vagy a legrosszabb négybe legalábbis.
Hát a legrosszabb négybe biztosan benne lesz nyugaton, csak összesen nem.
Mike Conley-hoz még annyit, hogy őt ugye azért is nehezebb elpasszol, mert jövőre is 14 milliós garantált a szerződéstől.
és emiatt ő itt nálunk fog megőszülni.
Ez az utolsó éve, nem a jövő év?
A jövő évi, de hát idén 22, jövőre még 14 garantált.
Nem egy jó szerződés nyilván, de szerintem azért attól függ, mit kérsz érte. Tehát, hogyha Jazz elsőköröst akar,
hát van egy verzió, ami kering, ugye, csak ahhoz még Conley mellé kell majd valakit berakni, de most már van szerződés, ugye a Westbrook átvétel, és aztán Westbrookot nyilván alapból kivásárolod, és ezért még kapsz két pikket a Lakers-től.
Igen, de egyébként hozzáteszem például egy Tim Hardaway Jr.-ét beajánlaná egy-egybe, a Jazz szerintem a Mavericks elfogadna. Például most mondtam egy példát.
Na hát erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez igaz.
Nem fogsz érte elsőkör is visszakapni, tehát itt hát azért realisztikusnak kell lenni.
De itt Conleynál realisztikusok is lesznek, tehát itt nyilván ilyen szerződéssel, ahogy Conley most már lassan kinéz, nem fog elsőköröst kapni.
De Lakers nem is ajánlotta sajnos a píkét, értem, mert szó volt, hogy Clarkson és Conley mennének, sőt, még volt, hogy Bogdanovic, és akkor cserében Westbrook, meg esetleg egy pík, de ők nem nagyon akarnak a píkekkel variálni. Amúgy Danny Ainge-re én is büszke vagyok, mert most a Jesse-nek betombolt, és arra is emlékszem, hogy akkor találkoztam vele, akkor én voltam az egyetlen, akik fölismerte a tömegből, amikor a Boston Celticsnek mentük a milánói meccsére, és akkor oda is mentem hozzá egy fotóra. Én voltam az egyetlen, aki így fölismerte a tömegbe, így öltönybe, gyorsan csízelt is velem egyet, és ment tovább, és ő is hazaérkezett, mert most így játékosok között nincs is mormon, de nincs pont mormon, és ugye a Brigham Young University-re járt, tehát hogy őnek ilyen szinten most így otthona is. És örülök, hogy Dwayne Wade azért továbbra is még benne van így a háttérben a Jazzbe, és próbál azért segíteni, de ez egy nagyon nehéz folyamat, és én titkon azt várom, hogy hamar át fogunk ezen menni, mert amikor utoljára a zsinórban 4 éven át nem volt a Jazz rájátszásban, akkor az se sokon múlt, és egész hamar átmentünk ezekben a folyamatokban.
Igen. Mielőtt elmondom a tippemet, még el kell mondanom, hogy Will Hardy a következő olyan edző, aki már nagyon régóta lebegtetve van, hogy ő majd edző lesz. Tehát vannak ezek a segédedzők, akik évek óta tudjuk, hogy egyszer csak megkapják majd a lehetőséget, ugye tavaly Udoka volt ez, idén Hardy, és ő viszont ugye vele szemben lesz türelem, az első évben nem kell nagyot mutatnia, de mindenki azt várja, hogy jó lesz. Aztán majd meglátjuk. Nyilván első éves főedzőként ez nem könnyű, de azért ő nem a Nashville Ups kategória, akik nem igazán töltöttek el elég időt a kispadon ahhoz, hogy most ebbe előlépjenek. Hardyról ez nem mondható el. Ez csak így mellesleg, mert nyilván az ő felfogása, illetve az ő munkája is befolyásolja majd ezt a tankot. Én 25 győzelmet tippelek a Jazznek. Zolival kapcsolatban, vagy Zoli, neked mondom akkor így személyesen, hogy az összes tankcsapatnál lejjebb tippelek, mint te, mert szerintem te is, és általában a vendégeink is alulbecsülitek az utolsó 2 hónapot, hogy ott mi fog menni a nyugati utolsó 4 között. De aztán lehet, hogy nem nekem lesz igazam. De ezért van konzisztensen 3-4 győzelem különbség a nyugati tankadosztály tippelésünk között, és most is ez történik, de ugye Kiri még nálam is lejjebb tippelt, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Illetve Kiri, ha bármilyen sztori még benned maradt itt a Jazz nyarával kapcsolatban, amiről szerintem most 50 percet beszéltünk, mert annyira elképesztően sok minden történt, akkor kérlek, ne tartsd magadban.
Múltkor olvastam, hogy a Volker Kesslernek árulta a Rudy Gobert a házát, hogy figyelj, én már onnét ugye eljövök, és akkor azt átvetett tőlem.
Tudod, így behagyja a masszás fotelt, ami 217 centire van beállítva.
Neked valami hitelző konstrukciót ajánlott mellé, mert szegény Kesslernek nem hinném, hogy olyan bevitel vannak még, amivel megveheti ezt. Vagy legalábbis, ha meg is veheti, mondjuk, ha egybe kéri az első pénzét, hát akkor is, az is kevés arra.
Igen, kevés kell. Ugye a 22. volt talán Kessler, tehát, hogy
igen.
Az még nem olyan sok.
Meg ugye nem egybe kapja meg, nem tudom hány millió. Mondjuk lehet, hogy Salt Lake-ben nem annyira vészesen komolyak az ingatlanok, nem tudom. Nyilván azért nem más lenne, hogyha New Yorkban beszélgetünk erről, hogy New Yorki házat árulja valaki egy újoncnak.
De az a baj, hogy ezek a luxus villák, ezek szerintem, jó, nyilván egy New Yorki penthouse az persze egy jó példa, de amúgy a luxus villák vidéken ott talán nem is lesz akkora különbség, hogy éppen jutakban van, vagy
máshol. Az azért lesz, de ja, valószínűleg nem engedheti meg magának Kessler, de lehet, hogy naiv vagyok, és egyébként igen. Mert egy első körös mennyit kap ma már ilyen? 6-7 millió?
Hát de a 22. helyről még csak 2-3 milliót kapsz.
Szóval... csak 2-3 millió? Hát akkor azért ez kevés szerintem arra. Vagy lehet, hogy egybe ki tudja fizetni, ha mondjuk ilyen 2 milliós ház, csak akkor az nem biztos, hogy a legjobb befektetés egyből így az első keresetével.
Amúgy a Minnesota-i delegációból többen is már augusztusban Utahba költöztek, hogy szokják a levegőt, a környéket, gondolom a sivárságot, hogy nincs diszkó, vagy ilyesmi.
Hát mondjuk az Minnesota-ban sem olyan volt, ahol a fekete játékos csak úgy bemegy. Tehát, igen, hogy ezt tegyük hozzá, hogy ott azért vannak ilyen jellegű problémák. Na mindegy, igen.
Malik Beasley amúgy azt nyilatkozta a pont tegnapi média napon is, meg még korábban is, hogy eltökélt szerepe, hogy a pályán és a pályán kívül is így meghatározó személy legyen ebben a szezonban. Ha ez megadatik neki a Jazznél, akkor viszont ez is rossz hír, mert akkor fenyegeti a tank hadosztályban való ékes szereplést.
Viszont hát ha egy jobb ember
lenni, tehát nagy álmai vannak, ezt nem minden játékos mondta el, Conley is elmondta, hogy igen, látom, hogy így alakult, és most itt fogok mindent megtenni, de igen, készültem arra is, hogy esetleg egy contender csapatban játszom, azaz el fognak cserélni. Ki tudja, hogy kinél, hol, hogy alakul a helyzet, minden esetre nem kérdés, hogy jazzszurkoló voltam, jazzszurkoló leszek.
Na igen, ez szerintem nagyon szép végszó volt, köszönjük szépen, Kiri, hogy ma is itt voltál velünk, és nem tudom, valószínűleg jövő nyáron találkozunk, de hogyha a Jazz még egy-két blockbustert itt összeüt, akkor lehet, hogy hamarabb is.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, hogy itt voltak, Kiri.
Zoli, mi pedig rákanyarodunk a szezon felvezető adásokra, amiket nagyon szoktak szeretni a hallgatók, nagyon szoktunk szeretni mi is, igaz, hogy jó sokat kell rá készülni, de azt hiszem, ezek azok az adások, ahol a készülést is szereti az ember, és hát most nem csak így tényleg kutyafuttában kapkodva, összepréselve az adásokat, hanem lesz időnk majd kibontani, lesz időnk még mailbegezni is, lehet, hogy még Szemivel, vagy Lalával, vagy mindkettőjükkel valamilyen csereadást is én nagyon szívesen összehoznék, hiszen pont a Jazz mutatja meg, hogy ebben a következő időszakban igenis még bőven várhatunk cseréket bizonyos csapatoktól, úgyhogy azért ez egy ilyen kényelmesebb szituáció, mint amit az elmúlt 2 év Covid-tól összenyomott menetrendjébe megszoktunk.
Nem tudom, mennyi lesz kényelmes, mert egyébként 21 nap van a szezonig, tehát hogyha meg akarjuk, már pedig nyilván meg akarjuk a szokásos adásrendet, vagy
hát figyelj,
a schedule-t tartani, azért nem lesz annyira egyszerű, de igen, nagyon várjuk, az biztos, az nem kérdés.
Ugye 3 ilyen nagy, grandiózus bevezető adásunk van, és azt gondolom, hogy amellé még 2-t most be fogunk tudni rakni. Úgyhogy...
az úgy igen, az ugye reális 5 adás a következő 21-22 napra.
Igen.
Örülök, hogy itt lehettem, nagyon várom ezeket is.
Így is van, én is, köszi Zoli, és egyébként ugye a adás elején is elmondtam, de nagyon szépen köszönjük, hogy támogattok minket, és most végére értünk egy nagy-nagy körnek, az összes NBA csapatról beszéltünk, mindenkinek a nyaráról, remélem, hogy élveztétek, és akkor most mindenki gondolom követi a saját csapata, a kedvenc csapata híreit, ahogy már jönnek ki a free seasonből az első edzés videók, a nyilatkozatok, és most már mindannyian megkapjuk ezt a bizonyos NBA vibrálást a következőkben, és indul a preseason, úgyhogy ez szerintem minden NBA rajongónak egy nagyon izgalmas időszak, és mi megpróbáljuk még izgalmasabbá, még tartalom teljesebbé tenni számotokra a következőkben is, úgyhogy tartsatok velünk. Minden jót, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.